iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az az igazság, hogy én még emlékszem arra, amikor a Google kidobta az első okos szemüvegét, és hát finoman szólva sem lett nagy siker, ugye ez még úgy volt okos szemüveg, hogy gyakorlatilag az egyik lencse felső sarkában volt egy icipici kijelző, ami alapvetően átlátszó volt, és hogyha úgy akartok, akkor különböző dolgokat kiírt rá a mobiltelefonunk. Ott még nem volt igazi egyedi operációs rendszer, és valahogy a Google el is felejtette ezt az egész szemüveg, VR, AR frontvonalat, de most úgy néz ki, hogy visszaszáll, és dedikált operációs rendszert fejleszt az okos szemüvegeknek.
Megérkezett az Android XR, legalábbis az első bejelentés erről az új operációs rendszerről. Nyilvánvalóan a Google most már azért komolyabban veszi azt is, hogy egyfajta egységesebb operációs rendszer termékcsaládot tartson fent, és nem kezdett el egy teljesen új nevet kitalálni. Az Android XR lényegében okos szemüvegekre készül, és okos szemüvegek használatához készül. Nyilvánvalóan az Apple saját rendszere, saját eszköze után lépnie kellett az androidos világnak is. Ezt látjuk majd most a jövőben. Ugye a Vision OS volt az Apple részéről az, amit már láthattunk az első nagyon prémium szemüvegnél. Az Android XR-t elvileg majd a Samsung egy saját eszköze fogja világon elsőként bemutatni. Viszont amit érdekes igazából megemlíteni az Android XR kapcsán, az az, hogy egyfajta továbbfejlesztett multitaskingban gondolkodik a Google, tehát annak a rendszernek, amit majd a szemüvegünkön keresztül láthatunk, az 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 elsődleges felhasználási módja, hogy a különféle alkalmazások között könnyedén válthassunk, nem pedig az általános feladatokat tudjuk majd mondjuk mint egy okostelefonnál elérni egyszerűbben, hanem könnyebben lépkedjünk át a böngészőből, a térképen át, a különféle tartalomfogyasztó felületekig, és ebben a Gemini-nek, a Google-féle mesterséges intelligenciának is nagyon-nagyon-nagyon kiemelt szerepe lesz. Nyilván ez várható is volt, hogy azért ha valaki, akkor a Google a saját AI rendszerét fogja ebben az operációs rendszerbe elsődlegesen integrálni. A Samsung Mohan kódnéven fejlesztett szemüvegét egyébként 2025-ben már valószínűleg láthatjuk. Nyilván ezek mind pletykák még, az egy biztos, az Android XR itt van, és elsők között fog majd a legnagyobb gyártóknál megjelenni különféle dedikált hardware-en, valószínűleg tényleg jövőre.
És úgy látszik, hogy a Google tanul a saját és az Apple példájából, hiszen majd meg is fogjuk említeni a műsor közepén, hogy az egyik legnagyobb bukás idén az az Apple virtuális valóság, kiterjesztett valóság szemüvege volt, és most valami olyasmit csinál az ő saját okos szemüvege bukása után hosszú-hosszú évekkel, hogy azt mondja, hogy oké, akkor én csinálom azt, amiben jó vagyok, adok egy platformot azoknak a gyártóknak, akikkel amúgy jóba vagyok, például a Samsung, gondolom majd jönnek a többiek is, és majd ők intézik a hardveres részét, majd ők fejlesztik a különböző érzékelőket és minden mást. Én lehetőséget biztosítok arra, hogy egy egyezményesített operációs rendszerrel legyen átjárás ezek között a szemüvegek között. Ugye ez volt az Android annak idején az okostelefonok között, és ez az, amit nem csinált meg az Apple. Pontosabban megcsinált, mert hogyha úgy vesszük, akkor a saját ökoszisztémáján belül jól működik a Vision Pro, de ettől függetlenül nagyon sok mindenre nem lehet használni, míg hogyha ez egy általános operációs rendszer, akkor a gyártóknak, a hardware gyártóknak megvan az a lehetősége, hogy olyan dolgokat fejlesztenek ehhez az operációs rendszerhez, ami addig nem volt elérhető, vagy ami addig talán nem is működött, mindezt a Google-vel közösen, és ebből utána minden gyártó tud profitálni. De ha már gyártóról beszélünk, prototípusokról, és arról, hogy mi jön majd, ugye ez volt a Samsung Wuhan nevű szemüvege, akkor említsük meg azt, amit már nagyon sokan várnak többek között. A fiam is tükönülve úgy néz ki, hogy jön a Nintendo Switch 2, ugyanis félhivatalos kiszivárogtatás, mármint hogy elég jó helyről szivárogtak adatok és design információk, méghozzá egy tokgyártótól, ez már az Apple esetében is bejött.
Nem az első eset, amikor azt mondjuk, vagy arról pletykálgatunk, vagy arról pletykálgat a techvilág, hogy jön a Nintendo Switch 2, és ehhez képest valójában csak egy aprócska frissítés érkezett a hardveres oldalához a Nintendo Switchnek. Ugye ez volt, hogy voltak LCD és voltak OLED modellek, volt egy picit frissített chip, volt egy aprócska upgrade igazából a termékcsaládban, de nagyon-nagyon régóta, hosszú évek óta nem láttunk új hardvert a Nintendo-tól, ami igazából már egy ideje érik, hiszen bármennyire is jó az a Tegra, az Nvidia által fejlesztett rendszer, amire a Nintendo alapul, eljárt felett az idő, és az új játékok egyre többet kérnek. Úgy tűnik egyébként, hogy most már tényleg megérkezik a Nintendo Switch 2, és nem csak azért, mert egy Reddit felhasználó kiposztolt információkat, többek között olyasmit is, hogy új, egy úgynevezett C jelzésű gomb is érkezik majd a Joy-Con-okra, amikkel ugye ezekre a kontrollekre, amikkel lehet vezérelni az eszköz, de többek között arról is lehet már, hogy mágnesesen rögzülnek majd ezek a kontrollerek, amik ugye a normál verzió esetében egy nagyon-nagyon egyszerű mechanikus megoldással rögzültek a készülék két oldalára, valamint egy valamilyen mértékben, valamilyen módon lézerhez köthető új funkciót is kapnak a játékvezérlők. Első tipre én azt mondanám, hogy valamilyen mozgás vagy környezetet érzékelő szenzorokat épít majd be a Nintendo, de nyilván ezek abszolút csak találgatások, illetve azt, hogy LCD kijelzőt és 4K felbontást 30 képkocka per másodperccel tudó videó kimenetet említettet még hardware-es oldalról. Ami érdekesebb és ami fontosabb ennél a Reddit pletykánál, az a D-Brand nevezetű igencsak ismert tok, és hát mondhatjuk azt, hogy skin, tehát egyfajta ilyen burkolatgyártó, amerikai burkolatgyártó cég oldalán bukkant fel. Ők ugyanis egy az egyben kitettek egy új terméket, amit kifejezetten a Nintendo Switch 2-höz terveztek, és hát nyilvánvalóan az ennek megfelelő látványterveket is készhez kaptuk már, láthatjuk azt, hogy egy picit kerekderebb, egy picit modernebb formavilággal fog érkezni majd a Nintendo új konzolja, melyet a gyártó egyébként még nem jelentett be, úgyhogy még azt nem tudni, hogy mikor, milyen hardware-rel valójában, és milyen játékokkal, milyen újdonsággal fog érkezni a Nintendo eszköze, de szinte biztos, hogy 2025-ben végre frissül ez a termékcsalád is.
Igen, a 2025-et ráadásul úgy kell érteni, hogy mivel valószínűleg ez egy ilyen januári bejelentés lesz a pletykák szerint a Nintendo-tól, hogy nem nagyon sokat kell aludni, míg megtudjuk magától a Nintendo-tól, hogy milyen lesz a végleges Switch 2, de meglátjuk, nyugtával dicsér a napot, mint hogy azt is meglátjuk, hogy bár ezen már a Petivel is agyaltunk és beszélgettünk is róla, hogy vajon mikor fog belépni az Apple a hajlítható eszközök piacára, és hát nem egészen értettük, és nem egészen értjük, hogy miért hagyta ki ezt a területet. Pontosabban értjük, addig, amíg jól el van azokkal a hardverekkel, és megfelelő eladásokat produkálnak azok a hardvereket, amiket már megszoktunk tőlük, addig igazából minek újítsanak, ám pontosan az utóbbi évek iPhone eladási statisztikái miatt, amik egyáltalán nem emelkednek, sőt, igazából drasztikusan csökkennek, valószínű, hogy azok a pletykák, amik most fölröppentek, azok igazak lehetnek, és úgy néz ki, hogy pár éven belül többféle hajlítható iOS operációs rendszert futtató eszköz is érkezhet az almás gyártótól.
iPhone és iPad, ez az első két olyan termékvonal, ami valószínűleg hajlítható kijelzőt kap majd, legalábbis a Wall Street Journal és a Bloomberg értesülései szerint, de nyilván már nagyon régóta pletykálnak arról sokan, hogy az Apple mikor és hogyan fogja majd a hajlítható okostelefonokat, hajlítható tableteket bevezetni, és bár jól látszik, hogy a gyártó taktikája az ismételten csak arról szól, hogy mindenki kiforrott eszközökkel próbál majd a piacon érvényesülni, addigra majd ők is valamit letesznek az asztalra, addigra majd ők is újra feltalálják ezt a kategóriát. Várhatóan egyébként 2026 lesz az első olyan év, amikor valamilyen hajlítható eszközt látunk majd az almás gyártótól, és ha minden jól megy egyébként, ez egyrésztről jelenthet egy kisebb, de kihajtva azért már egészen méretes táblagépet is, valamint egy konkrétan laptop méretű, tehát a most jelenleg elérhető 13-szoros MacBookok méretével vetekedő iPad OS-sel rendelkező hajlítható tabletet is, bár utóbbit egyébként a Bloomberg 2028-ra tippeli. 2025-ben egyébként egyetlen egy újdonságot várhatunk majd az Apple-től, legalábbis a jelenlegi pletykák szerint úgy néz ki, hogy az iPhone-ok portfóliója fog egy kicsit megváltozni. A Plus modellt, ha minden igaz, akkor el fogja hagyni egyébként az Apple a sima iPhone-okból, a klasszikus iPhone-nál megmaradnak az egyszerű, eddig ismert dizájnnal egy picit finom hangolva azt, a Pro és a Pro Max változatnál drasztikusan új kamera elrendezésre számítanak a pletykák, illetve az Air modell is megjelenik majd, ez lesz a negyedik iPhone 2025. Ha minden igaz, és ha minden jól megy, az iPhone 17R kifejezetten arra fókuszál, hogy minél vékonyabb készülékházban, minél vékonyabb formában tudja majd azt nyújtani, amit az Apple termékektől, az Apple készülékektől elvártunk. Tehát hajlítható kijelzőt 2025-ben nem, leghamarabb 2026-ban láthatunk, és ha már iPhone-okat emlegettük és hajlítható kijelzőt, akkor annyit mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ott majd egyébként valószínűleg az R modell utódjaként fog megjelenni az első flip-szerűen, tehát kajló formában kinyitható iPhone, amiben hajlítatók jelzőt látunk. De ha már arra beszélgetünk, hogy mi várható jövőre az Apple-nél, akkor nem csak, hogy mi nem feledkeztünk meg a gyártó jövőbeli kínálatáról, hanem az amerikai törvényhozók sem. Ugyanis az Apple nem régiben egy egészen érdekes emlékeztetőt kapott arról, hogy mit is kell tenniük a saját alkalmazás boltjukban.
És nem másról van szó applikáció tekintetében, mint a TikTokról. Ugye nem régiben beszámoltunk róla, hogy az Amerikai Egyesült Államok egész egyszerűen azt mondta, hogy január 19-én, amennyiben nem adja el a ByteDance, a TikTok anyacége a TikTokot egy amerikai vállalatnak, úgy hasonlóan a Huawei és más kínai cégekhez, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva egész egyszerűen nem teszik elérhetővé jelen esetben az alkalmazást, és éppen ezért figyelmeztették az Apple-t is, természetesen a Google-t is, sőt magát a ByteDance-t is, hogy gyakorlatilag ez meg fog történni, tehát vagy eladják a céget és valahogy amerikai vállalatot faragnak, ezáltal az amerikai kormány által is ellenőrizhetően amerikai vállalatot faragnak a TikTokból, vagy egész egyszerűen meg fogja parancsolni a kormány az összes mobil operációs rendszert üzemeltető cégnek, hogy vegyék ki az Egyesült Államok területét a TikTokot az alkalmazásboltból. Ugye arról is beszéltünk, hogy ez egyrészt mind a TikToknál okozott egy kisebb fajta pánikot, mind pedig az úgynevezett influencerek is elkezdtek egy kicsit jobban pánikolni és költözni a különböző egyéb felületekre. Így érthetően megnőtt egy picit az X, de leginkább a Threads és a Blue Sky, ugye, mely utóbbi a Twitter utódja, vagy hát a Twitternek a jelenkori modern megfelelője, a Blue Sky, és elkezdtek ezekre a platformokra költözni, de az Instagramon is megnőttek a reelek és a kis rövid videók száma. Úgyhogy mindenki készül arra, hogy a következő nagyjából egy hónapban el kell hagynia a bevételeinek egy jó részét. Ez igaz a TikTokra is, és ez egyaránt igaz a tartalomgyártókra is. Olyannyira, hogy erről is beszéltünk, hogy a TikTok hirtelen elindította Spanyolországban a webshopját azért, hogyha tényleg elérkezik az amerikai tiltás, akkor legyen olyan bevétele, amivel pénzt tud generálni nyilvánvalóan a videókon és a reklámokon felül. És hogyha már megemlítettük az X-et, akkor említsük meg azt is, hogy Elon Musknak és az egykori Twitternek nagyon-nagyon nincs jó éve, és valószínűleg a következő csak rosszabb lesz.
Mert bár azt emlegettük, hogy sokan vándoroltak át az X-ra a TikTokról, ettől függetlenül az Egyesült Államokban nagyon-nagyon-nagyon nagy kivándorlási számokat mutatnak a különféle piaci elemzők, legalábbis ami az X-et érinti, az egykori Twittert, ugyanis naponta több százezren, sőt akár millióan is elhagyják az elnök választás óta, mert bár Elon Musk kinevezése egyfajta kormányzati szakértővé, vagy jövőbeli kinevezése kormányzati szakértővé megdobta a cégének részvény árfolyamát, azt sajnos tagadhatatlanul végig kell néznünk, ahogy az egykor híres neves Twitter néven futó platform elveszíti a felhasználói jelentős részét. A legutóbbi elemzések szerint, amit a SimilarWeb nevezetű piaci elemző dobott ki, naponta 300 ezer és 2,6 millió közé tehető azon felhasználók száma, akik elhagyták a platformot az amerikai elnökválasztás óta. Október eleje óta összesen 8,4%-ot csökkent a platform forgalma, és nyilvánvalóan ez a tendencia az Egyesült Államokon kívül is érezhető, főleg az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban tűnik egyre jelentéktelenebbnek az egykori Twitter. 2025-ig 7 millió havi aktív felhasználót veszített az USA-ban a platform. A csökkenő felhasználói bázis mellett pedig az X márka értéke és bevétele is egyszerre esett az elmúlt egy évben, és 2025-re sem jósolnak jobbat egyébként az elemzők. És míg az X bevételi oldalról és minden egyéb oldalról szenvedi a veszteségeket, addig a környező és különféle kisebb platformok, amelyek megpróbálják valamilyen módon kiváltani az ottani felületet, legyen az Blue Sky, legyen az Mammut, legyen az akár a régi Tumblr, mindenki egyre több felhasználóról számol be, és ezzel együtt megjelennek azért új szolgáltatások is. A Twitter egykori társalapítója, Evie Williams például egy olyan új közösségi platformot hozott létre, Mozi néven, és ez az angol neve, tehát nem mi fordítottuk le ilyen nagyon egyszerűen, Mozi néven, mely inkább azt támogatja, hogy személyesen találkozzanak a felhasználók.
Igen, ugyanis, hogyha belegondolunk, hogy indult el annak idején a Facebook, tényleg arról volt szó még a 2010-es évek elején is, hogy nagyjából azok az ismerősök voltak fönt Facebookon, és azokkal tartottuk a kapcsolatot, akiket a való világban is valamennyire ismertünk, csak mondjuk elsodrottunk, vagy egyáltalán nem tudom én, bármi történt közöttünk, de ismerjük egymást fizikailag, míg azért 2024-ben rengeteg olyan ismerősünk van Facebookon, akiket egyszer sem láttunk a való világban, és az is változott, hogy míg a Facebook működésének az elején a valóban valóban ezektől a valós ismerősöktől láttunk információkat, és tudtuk meg, hogy aztán ők éppen mit és hogyan ebédelnek. Most arra gyakorlatilag nyugodtan kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag eltűnt a social média kifejezésből, és a világ legnagyobb hírforrása és médiaforrása lett a Facebook, amivel pont elvesztette azt a fajta induló jellegét, hogy tarthatjuk a barátainkkal és ismerőseinkkel a kapcsolatot. Sokkal több nem barát, ismerős jellegű tartalom fut le folyamatosan a falunk, ami rólunk szól. Éppen ezért gondolta úgy Evi Williams, hogy akkor valami olyasmit csinál, ami teljesen szembe megy ezzel, és végül is ez egy olyan közösségi platform, ahol semmit nem tudunk megosztani azzal kapcsolatban, hogy éppen mit ebédeltünk, mekkora macchiato mocha lattét ittunk meg éppen a nem tudom én hol, hanem kizárólag arra szolgál, hogy csak is kizárólag a visszaigazolt kapcsolatainak elmondja, hogy merre járunk, és azt sem 100%-os pontossággal, hanem mondjuk azt tudjuk mondani, hogy jövő héten én Miami-ban leszek 3 napot, és az ismerőseim ezt látják, értesíti a rendszer az ismerőseimet, hát ha valaki éppen ott van, és akkor összetudunk futni, és onnantól a teljesen standard csatornákon, a.k.a. telefon, üzenetküldő szolgáltatások, uram, bocsá, SMS, ezekben fölveszük a kapcsolatot, és akkor megbeszélünk Miami-ban egy ebédet, tehát kizárólag erre szolgál a mozi, és elképesztően komolyan veszi a szolgáltató és az applikáció fejlesztője a személyiségi jogokat, így nagyon-nagyon komolyan arra koncentrál, hogy ne lehessen külsős embereknek, rossz indulatú embereknek kideríteni, hogy éppen hol merre járunk. Nyilvánvalóan ezt majd meglátjuk menet közben, hogy tényleg igaz-e és tényleg jól fog-e működni, de egyelőre egy laza tesztizen van, az is kizárólag csak iOS rendszereken belül. Ugye, ha valamiben az Apple jó, akkor tényleg abban, hogy nagyon nehezen engedi ki az adatokat, így a helyadatokat is az operációs rendszeren kívülre, de valószínűleg a mozi, hogyha tényleg sikeres lesz, és alapvetően személy szerint se tartom a nagyon rossz ötletnek, akkor nyilvánvalóan egyszer csak ki fog kerülni Android platformra is, mindenképpen meg fogjuk nézni. Addig pedig mi, akik nem tudjuk a mozit használni, majd elmeséljük WhatsAppon, Messengeren, SMS-ben vagy telefonon a haveroknak, hogy éppen merre járunk.